amikor halljuk Isten igéjét különböző forrásból, akár rajtam keresztül, akár Tamáson keresztül, akár más forrásból, sokszor érezzük úgy, hogy sokszor tapasztaljuk azt, hogy Isten ezt már mondta nekem is. És igazából ez egy igazolás annak, hogy Isten szeretne munkálkodni bennünk. Mert írja az Új Szövetség, hogy ti bennetek már Isten lelke van, nem kell nektek tanító, aki különböző dolgokat megtanít nektek, Istentől tanítva lesztek, mondja ott az ige, és ez így van. Nem azért járunk gyülekezetbe, hogy én vagy más tanítson titeket, hanem amikor itt vagytok és halljátok Isten igéjét, akkor megerősítést nyerhet az, amit Isten már bennetek munkálkodik. Hogy Isten pont ugyanezt mutatta nekem, amikor olvastam az igét legutóbb. És ez egy erősítés, egy visszajelzés, mert Isten lelke mindannyiunkban dolgozik. Nem én vagyok a közvetítő Isten és ember között, hanem ott van nekünk Krisztus, aki tanít mindnyájunkat, ott van velünk. És amikor elhangzik az ige, akkor ez megerősíti bennünk azt, amifelé Isten vezet minket. Lézben erről is lesz szó ma, lapozzatok a Máté 13-hoz. Innen szeretnénk folytatni, és ugye, ahogy haladunk igeversre, Máté evangéliumában, itt tartunk a Máté 13-nál. Ugye azt láttuk az 11-12. Fejezetben, hogy növekszik az ellenállás Jézussal szemben. Ugye Jézus eljött, hogy bemutassa magát, mint a zsidó királyát, és Máté evangéliuma külön ezzel a témával foglalkozik, hogy megmutatja Jézust nekünk, mint a zsidó királyát, mint a királyok királyát. Jézus ott volt előttük, mint a királyuk, a saját népe, viszont elutasította őt. És látjuk, ahogy a zsidók látták Jézus tetteit, látták Jézus csodáit, hallották, hogy bizonyságot tesz az Isten országáról, de elutasították őt, elfordultak tőle, nem kell nekünk ez a személy, nem kell nekünk ez a csoda. Emlékeztek múlt alkalommal, amikor Jézus megtisztított egy embert, aki néma volt és süket, utána azt mondták, hogy biztos Belzebub erejével teszi. Teljesen elutasították ezt a királyt, aki eljött hozzájuk. Tanította őket nyilvánosan, csodákat tett, és mégse látták. A tanítványai viszont ott vannak Jézus körül, és itt a 13. fejezetben látunk egy váltást a témában. Jézus nyíltan megmutatta magát a népnek, akik elutasították, és Jézus itt fokozatosan odafordul a tanítványai felé. Most már egyre kevésbé fog nyíltan a nemzet felé szolgálni, elkezd egyre inkább afelé a 12 felé szolgálni, akik ott vannak mellette tanítványként. Nézzétek velem meg az első két verset. Azon a napon kiment Jézus a házból, így zajlott a korábbi történet, és leült a tenger partján. Nagy sokaság gyűlt össze körülötte, ezért beszállt egy hajóba, és leült, az egész sokaság pedig a parton állt. Jézus elmegy erről a helyről, ahol így elutasították, és azt írja az ige, hogy lement a tenger partjára. Ez a galileai tenger, vagy a galileai tó, inkább így fogalmaznék. Milyen jó dolog, nem, amikor így kicsit kivagyunk, meg elutasítva érezzük magunkat, hogy lemenni így a tengerpartra. Gondolom, mindannyiótoknak ez így szokása. De mondjuk a Dunapart az közelebb van, lehet, hogy oda könnyebben lejutunk. Jézus elment a galileai tenger partjára, és ott tanított. Azt látjuk, hogy annyira sokan jöttek hozzá, hogy beült Jézus egy hajóba, és a hajóból tanította a sokaságot. Akkoriban nem volt hangosító rendszer, nem volt hangtechnikus, mint ami drága Arnoldunk, nem volt mikrofon, meg hangfalak, ugye milyen meglepő. Akkor ez nem olyan régóta van. Ez a kiváltság nem olyan régóta van meg az igehirdetőknek, hogy ilyen könnyen tudjon beszélni sokasághoz, amikor például Spurgeon, aki a 18. század végén élt, ő 18 évesen már egy több ezer fős, 4000 fős gyülekezetet vezetett. Egy kiváló igehirdető volt, különleges szónok, de neki torokból kellett ahhoz a 4000 emberhez szólnia, és ő egy ilyen 130 kilós figura volt, volt honnan erőt gyűjteni így a hangjának, és volt is hangja rendesen. Tehát nem gondolom, hogy Jézus egy ilyen 130 kilós figura lett volna, és viszont ő is sokasághoz szólt. Itt azt olvasjuk, hogy annyira sokan voltak már ott, hogy Jézusnak meg kellett változtatni a módszereket, hogy mindenki halljon, beült egy hajóba. De miért? Azért, mert van ennek egy olyan fizikai jelensége, hogyha valaki a víz fölött beszél, a víz felerősíti a hangját. Majd próbáld ki legközelebb, hogyha Balatonba vagy nyakig. Kérnek, hogy valaki menjen tőle távol, és próbáld ki. A víz egy természetes hangosítást jelent. Jézus beült egy hajóba, és a hajóból beszél a sokasághoz. Nem így nem kilométerekről, de hogy mindenki lássa, és mindenki hallja őt. És ezt mondja. Azután, harmadik vers. Ezután sok mindenre tanította őket példázatokkal. Látjátok, hogy változik itt a hozzáállás? Jézus elkezdett példázatokban tanítani. Eddig nem volt ez jellemző, most viszont nagyon jellemző lesz. Példázatokban tanít. Ez annak a kornak, amiben Jézus élt, ez egy divatos dolga. Akkor más is példázatokban tanított, ezt nem Jézus találta ki. Viszont a példázatokban való tanítás akkor egy nagyon menő dolog volt arra, hogy fölkeltsék valakinek az érdeklődését egy adott téma iránt. Ma, hogyha valaki szórakoztatni akar, akkor viccet mond, ahogy én szoktam néha így mindegy, rossz vicceket elmondani. De Jézus nem vicceket mondott, hanem példázatokkal ragadta meg az emberek figyelmét. A példázat egy rövid történet, amit Jézus oda tett egy olyan igazság mellé, amiről szeretett volna beszélni a sokaságnak. Általában a példázatok nagyon egyszerű képekkel épültek fel. Nem volt magát a példázatot, a benne rejlő részleteket megérteni, viszont az üzenetet néha nehéz volt megfejteni, hogy mit akart ezzel mondani. Maga a példázat szó görögül az a parabolo. A para azt jelenti, hogy valami mellett, a bóló azt jelenti, hogy odavetni. Ez azt jelenti, valami mellé oda tette Jézus ezt a példázatot, ezt a rövid történetet, ami felerősítette annak az üzenetnek a lényegét. Egy igazságot sokkal erőteljesebben el tudott vele mondani. És itt azt olvassuk, hogy Jézus elkezdett példázatokban tanítani. Rövid, egyszerű üzenetekkel. Ahhoz, hogy valaki megértsen egy példázatot, ahhoz az nem volt mindig egyszerű. Ahhoz figyelni kellett, ahhoz gondolkodni kellett, ahhoz be kellett fogadni azt, amit Jézus mondott, sőt, néha oda kellett menni Jézushoz és megkérdezni, hogy Jézus, pontosan mit értettél az alatt, amit mondtál? Korábban Jézus, amikor láttuk az első 10 fejezetet, nagyon direkt tanításokat mondott, nagyon egyenesen beszélt. Gondolj a hegyi beszédre, abban semmi példázat nincs. Viszont amikor Jézus elmondta ezeket a direkt üzeneteket, elutasították. A kemény szívű írástudók, farizeusok azt mondták, hogy nekünk ez nem kell. Most viszont Jézus példázatokban tanít, és ebben van valami nagyon különleges, mindjárt meglátjátok. Az, hogy ha valaki nem gondolkodott el rajta, de kemény szívvel hallgatta, nem értett belőle semmit. Azt mondja a Biblia, hogy a lelki üzenet a testi ember számára nem érthető. Hogyha valaki szeretné érteni Isten beszédeit, akkor nem lehet egy testi ember, mert a lélek dolgait csak egy lelki ember tudja felfogni. Mi az a példázat, amit mond Jézus? Nézzétek meg! Íme kiment a magvető vetni, és vetés közben néhány mag az útvére esett. Aztán jöttek a madarak, és felkapkodták. Mások sziklás helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben. De amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. Mások tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották őket. A többi pedig jó földbe esett, és termést hozott. Az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit, akinek van füle, hallja. Ez az egyik legismertebb példázat, a magvető példázat, amit Jézus elmond. És ennek a példázatnak két féle alkalmazása lehet. Az egyik az, hogy hogyan halljuk Isten igéjét, a másik pedig, hogy hogyan adjuk át Isten igéjét. Én most a másodikról nem szeretnék beszélni, azon gondolkodom majd esetleg külön lesz egy alkalom, amit erről szól, mert olyan gazdag ez a példázat ilyen szemmel is, hogy hogyan adjuk Isten igéjét másnak. De most beszéljünk arról, hogy hogyan halljuk Isten igéjét. Azt mondja itt Jézus a 9. versben, hogy akinek van füle, hallja. Most nem kell oda nyúlnod, de esetleg van nálad kettő ebből a szervből, van két füled. Nem igazán erre gondol Jézus, hogy van-e fizikailag fülünk, hanem hogy hallunk-e ezekkel a fülekkel. Nem tudom, hogy mennyire vetted észre, de a jelenkorunknak egyik nagy problémája, hogy az emberek nem hallanak. És ez nem azt jelenti, hogy a fülük tönkre ment, hanem hogy nem képesek a fülükön keresztül tanulni. Nem hallják meg azt, amit mondanak nekik. Beleértve mindnyájunkat, hívőket is. Készült egy kutatás, egy óriás cég, egy nemzetközi óriás cég kutatást végzett arról, hogy hány alkalmazott teljesíti azokat a feladatokat, amit a főnöke rábíz. Konkrét utasításokat. És rájöttek, hogy óriási veszteségeket szenved el a cég azon, hogy az alkalmazottak csak részben, kis százalékban teljesítik azokat az utasításokat, amit a főnökük ad nekik. Elmondják, ők meghallják, csak nem csinálják meg. Ennek lehet, hogy sok oka van, de az egyik oka biztos az, hogy nem hallják meg. Egy másik kutatás, az egy amerikai hírcsatornának a vezetője, Andrew Stern, elég híres figura, csinált egy kutatást. Az ő tévécsatornájuknak volt egy 30 perces hírblokkja, amiben 90 rövid hírt, hosszabb, rövidebb hírt mondtak el, 30 perc alatt. Ez mondhatni elég sok. És elhangzott ez a 30 perces műsor, és utána megkerestek embereket, akik ezt a műsort végighallgatták, és ki kellett tölteniük egy kérdőívet. Kérdésekre kellett válaszolniuk. És rájöttek, hogy az emberek 51%-a, aki végighallgatta ezt a félórás műsort, 3 órával az adás után semmire nem emlékezett. Egyetlen egy hírt sem tudott felidézni abból a 90-ből, ami elhangzott. Az emberek 51%-a, mondjuk úgy a fele, semmire nem emlékezett. Most így csak próbára kíváncsi vagyok, hogy hányan emlékeztek, nem kell mondani semmit, de emlékeztek, hogy miről volt szó múlt héten? Tudjuk a Máté evangéliumáról, de konkrétan mit mondott Isten azon keresztül? Szerintem nekünk is adódhat ebből gondunk, mert ez egy emberi tendencia, hogy hallunk, de nem hallunk. És ezért mondja ezt Jézus, hogy akinek van füle, az hallja. A hírcsatornák ezért csinálják azt egyébként, hogy nagyon rövid híreket mondanak, nagyon ütős üzeneteket próbálnak mondani, ilyen sokkoló dolgokat, hogy ki kivel végzett, meg hol, milyen szerencsétlenség történt. És ezt még igazán képekkel is akarják alátámasztani, mert azt még valahogy megjegyezzük, amit látunk. Akinek van füle, az hallja. És Jézus arról tanít itt, hogy hogyan hallunk. Ez nagyon fontos. Menjünk tovább, mert később Jézus magyarázza ezt a példázatot ugyanebben a fejezetben. A tanítványok oda mentek hozzá, és megkérdezték tőle, miért beszélsz nekik példázatokban? Ő így válaszolt, mert nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait, de azoknak nem adatott meg. Mert akinek van, annak adatik, és bővölködik, akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amilye van. Oda mentek Jézushoz, ők is észrevették ezt a váltást. Jézus, miért tanítasz példázatokban? Mire jó ez? És Jézus válaszol nekik, és azt mondja, hogy aki elfogadja, aki hallja, akinek nyitott a szíve, az még többet kap a példázatokon keresztül. Isten országának titkairól még többet megtudhat. Annak viszont, aki nem figyel, akinek kemény a szíve, az ettől kezdve nem fog érteni egy kukkot sem. Az nem fog érteni ebből semmit. Mert előlük ezek az üzenetek rejtve maradnak. 13. vers. Ezért beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és halván nem hallanak, és nem értenek. Jézus példázatai, amikor elmondta, a kemény szívű embereknek ilyen kakuktojás. Miről beszél ez? De annak, akinek nyitott volt a szíve, azt megáldotta. Folytatja Jézus, nézd meg, 14. vers. Beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendőlése, halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek. Mert megkövéredett a nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, szemükket behunják, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ez egy idézet Ézsaiás könyvéből, amit itt Jézus elmond, és itt látjuk ennek a proféciának a beteljesülését. Amikor Ézsaiás szolgált, Isten szólt Ézsaiáshoz, és azt mondta, hogy indulj Ézsaiás, és szólj a néphez. És amikor elmondod az üzenetet, nem fogják érteni. És nem fogják elfogadni. De azért menjél Ézsaiás. És ugyanezt idézít Jézus, ezt a proféciát, és látjuk, hogy itt töltetik be ez, itt töltetik be teljességében, hogy a szívük kemény, a fülük csukva, van szemük, de nem látnak, és a szívükkel nem akarnak elfogadni. Van egy logikus kérdés ebben, hogyha Isten tudta, hogy Ézsaiás üzenetét nem fogják elfogadni, és nem fogják meghallani, akkor minek küldte Ézsaiás? Nem? Ez egy elég logikus kérdés. Akkor minek ez az egész? Kérdezhetnénk másképp is, hogyha Isten tudta azt, hogy Jézust el fogják utasítani Izraelben, akkor miért küldte el a fiát? Itt az üzenet, azért szólok példázatokban, hogy látnak, de ne lássanak, hallanak, de ne halljanak, és el ne jusson a szívükig. Álljon meg a menet, Tamás! Hát Jézus nem azért jött, hogy az elveszetteket megmentse. Hogy pont a kemény szívű embereket elérje. Akkor miért mondja itt az ige, hogy akik nem tértek meg, a nem lelki emberek, azok ne is lássanak, ne is halljanak, meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Nem azért jött Jézus, hogy az elveszetteket megmentse. De az is igaz mellette, hogy Isten tökéletes úriember. Hogyha valaki elutasítja őt, nem akar Jézusból semmit, Jézus nem erőlteti magát rájuk. Isten az ő akaratát senkire nem erőlteti rá. Ha valaki nem akar tőle semmit, ha nem akar megtérni, nem akarja, hanem azt választja, hogy folytatja az útját a bűnben, akkor Isten azt mondja, hogy rendben van, folytasd az utadat a bűnben. Megtört szívvel, de nem fogja a saját akaratát ráerőltetni ezekre az emberekre. És ott vannak Jézus körül ezek a kemény szívű emberek, és Jézus példázatokban szól, hogy látva ne lássanak, halva ne halljanak. Tudjátok, hogy miért van ez így? Mert ha Jézus egyenesen tanított volna továbbra is, ha Jézus direkt szólna Isten országának titkait, akkor ezek az emberek megtértek volna. Akaratuk ellenére. Hát az meg hogy lehet? Jézus tudna úgy szólni, minden emberi logikát felül licitálva, minden szónoki képességével tudna úgy szólni, hogy ezek az emberek követni kezdik őt. Az akaratuk ellenére. A történelem nem olyan rég hozott erre egy kiváló példát. Nem tudom, láttad-e már Hitler beszédeit felvételről? Mert akkor még nem éltünk. De lehet ezeket a dolgokat látni tévében. Hogy tudott ez az ember beszélni? És az egész nemzetét, a német nemzetet maga mögé tudta állítani az ő akaratuk ellenére. Olyan szónoki képességekkel beszélt, úgy feltüzelte őket, hogy az egész nemzet egy akarattal beállt mögé. De ők nem ezt akarták. Jézus sokkal inkább tudna úgy szólni, hogy maga mögé állítja egész Izraelt. De Jézusnak nem az a szándéka, hogy az emberek akarata ellenére elfogadják őt. Jézus azt mondta, hogy ha valaki én hozzám jön, én azt semmiképpen nem küldöm el. Ő volt az, aki a szeretet kötelékével vonja az embereket magához, és nem a szónoki képességével. Aki úgy dönt, hogy nem akarja látni, az ne is lássa. Aki be akarja zárni a fülét, az ne is hallja. Ezért szólok példázatokban, mondja Jézus. Na jó, de miért szükséges ez? Mondok nektek egy történetet, ami egy valódi történet. Egy szénbányában robbanás történt az egyik tárnában, és beomlott a szénbánya. És 7 bányász benrekedt ebben a járatban. 3,5 napig voltak bent, amíg a mentőcsapat megfeszítve dolgozott, hogy ezeket az embereket kiszabadítsa. 3,5 nap után elérték ezt a tárnát, ki tudták őket szabadítani, és mind a 7 bányász életben volt. Amikor bejutott a mentőcsapat, az egyik bányász így felkiáltott, hogy annyira örülünk, hogy itt vagytok, most már kapcsoljátok föl a fényeket. És akkor értette meg az a 7 ember, a maradék 6 bányász, hogy az a társuk, az a 7., ő nem lát. Mert amikor megjött a mentőcsapat, ők hozták a fényeket. Bejutottak értük, de amikor robbanás történt a bányában, ez az ember megvakult. De mivel teljes sötétségben volt 7 napig, ő se tudta ezt. Senki más nem tudta ezt. Ők se láttak, és a többiek, ő se látott, és a többiek se láttak. De amikor megjött a fény, amikor megjött a mentőcsapat, akkor derült ki, hogy ki lát, és ki nem lát. Jézus, amikor példázatokban tanít, ő az, aki így elhozza a tanításával a fényt. Elhozta mindenki számára, hogy kiderüljön, hogy ki az, aki lát, és ki az, aki nem lát. Mert akinek puha volt a szíve, azt megáldotta az üzenet. Akinek kemény volt a szíve, az még azt se érte, annyit se értett, amint eddig. Akinek van füle, mondja Jézus, hallja. Én azt gondolom, hogy Isten ma se erőlteti senkire a saját akaratát. Aki nem akarja látni az Urat, az nem fogja. Viszont aki szeretne Jézusból, ahogy ti is azért vagytok itt, Isten őt megáldja. Aki az igazságra vágyik, az látni fogja a fényt. És így folytatódik, amit Jézus mond. A ti szemetek pedig boldog, mert lát, és fületek boldog, mert hall. Bizony mondom néktek, hogy sok próféta és igaz kívánta látni, amit láttok, de nem látták, és hallani, amit hallottok, de nem hallották. Péter írja az ő levelében azt, hasonló gondolatot, hogy a régi idők prófétái, amikor prófétáltak Krisztusról, akkor ők annyira szerették volna tudni, hogy mit jelent, amit írnak. A lélek szólt hozzájuk, leírták, és azon gondolkodtak, hogy ez meg mit jelent. Hogy fog ez a dolog összeállni? Ahogy itt is mondja az ige, hogy sok próféta azt kívánta, hogy láshassa azt, amit ti látok, és hallhassa azt, amit ti hallotok. Milyen kiváltság az nekünk, gondoljátok el, hogy mi már érthetjük, mi már láthatjuk, mi már tudhatjuk, mi már befogadhatjuk Krisztus üzenetét. A proféták csak így vakarták a fejüket, hogy miről szól ez. Nekünk pedig már ismeretünk van róla, hogy Jézus eljött értünk, meghalt a bűnöinkért, és örök életünk van. Milyen kiváltság ez. Áldottak vagytok, és azt mondja itt Jézus, hogy boldog a szemetek. Hányatoknak boldog a szeme, vagy a füle? Mindazok lehetünk. Így folytatja Jézus. Ti pedig halljátok meg a magvető példázatát. Jézus elkezdi magyarázni. A nyitott szívűek megkapták a magyarázatot. Mindig megkapják a nyitott szívűek. Amikor valaki hallja a mennyek országának igéjét, és nem érti, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami a szívében van vetve. Ez olyan, mint akinél útfélre hullott a mag. Akinél pedig sziklás talajra hullott, az hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja, de nem gyökerezik meg benne. Ezért csak ideig való, és amint nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal eltántorodik. Akinél pedig tövisek közé hullott, hallja az igét, de e világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és nem hoz termést. Akinél pedig jó földbe hullott, az hallja és érti az igét, és terem. Az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Jézus megmagyarázza a példázatot, hogy mit jelentenek benne a képek. A magvető az Jézus, Isten. A mag, amit vet, az Isten igéje, az evangélium. És ez a mag, ez különféle talajokba tud hullani. Erről szól a négyféle kép. Az első, amit mondott Jézus, a magok oda tudnak hullani kemény földre. Ugye emlékeztek, beszéltünk róla, hogy az utak pont a mezőgazdasági területeken vezettek át, amikor veti a magvető a magot, néhány mag erre az útra esik, ahol kemény a föld, ahol nem tud meggyökerezni. Olyan embere, vagy azt az embert jelképezi, aki hallja Isten igéjét, de kemény a szíve. És ahogy kilép az ajtón, mintha nem is hallotta volna Isten igéjét, így jönnek a madarak és elragadják. A másik talaj, a sziklás talaj, ő a lelkes hallgató. Nem szent lelkes, csak úgy lelkes, olyan érzelmes. De jó, az ige tanítás, gyönyörű, nagyszerű, szuper, még ennyi nem elég. És nagyon lelkesíti az, amit hall, érzelmileg fölkavarja, de ahogy kilép, és jönnek a megpróbáltatások, lehet, hogy pont amiatt, hogy ő hívő, vagy a Golgotába jár, a munkahelyen azt mondják, te keresztény vagy, te hűtődött vagy, öcsém. Hova jársz a Golgotába? Mivel betűz már el nekünk, mi nem is hallottunk róla. És ahogy jön ez a kúnyolódás, ez a támadás, egyből eltántorodik. Mert a szíve sziklás, van egy pici puha réteg a felszínén, de nem megy mélyre Isten igéje. És ahogy jön a gúnyolódás, ahogy mondja itt az ige, eltántorodnak. Nem változtatja meg az életüket Isten igéje. A harmadik talaj, a tövises föld, ami mondhatnánk, hogy egy jó talaj. Mert növekednek benne a növények. Csak az a probléma, hogy a mag mellett ott vannak a gyomok is, és együtt nőnek fel. És amikor felnőnek a magok, a gyomok is megnőnek, és megfojtják a felnövekvő magot. Mik ezek a gyomok? Megfejti nekünk Jézus, azt mondja, hogy ez a világnak a gondjai, a gazdagság csábítása. Vannak, akik élvezik az Isten tiszteletet, szeretik a dicsőítést, eljárnak ima alkalomra, szeretnek dicsőítő zenét hallgatni, de idővel dolgokba bele tudnak bonyolódni. Olyan dolgokba, amiben nem kéne. A világ dolgai. A világ gondjai. Sőt, a gazdagság csábítása. Kiragadja a szívükből a magot. Olyan, mintha nem is hullott volna oda be. Felnő bennük az ige, de egy idő után a világ gondjai, a világ csábítása, a gazdagság csábítása egyre inkább elvonja ettől őket. Ugye amikor valakit megfojtanak, az nem úgy, hogy és már halott is, hanem folyamatosan csak szorítják, és elfogy a levegő belőle. És ezt tudja csinálni a világ velünk. ezt tudja csinálni a világ a szívünkkel, vagy a gazdagság csábítás, hogy elvon minket Isten dolgaitól. Nekem most nincs időm bibliórára menni, mert más dolgom van. Nincs időm imádkozni, mert kezdődik a barátok közt. Vagy mit tudom én? Nincs időm imádkozni, nincs időm imádatra. Ezzel most nem tudok ezzel foglalkozni. És az igét, ezek a dolgok lassan csak megfojtják az életünkben. Volt egy ország, a helyiek még mindig így nevezik magukat, amit úgy neveztek, hogy Siam, ez a mai Tájföld, Távol-Kelet, ahol ma is királyság van, de a királynál nem olyan méltóság teljes, mint korábban. Régebben Siamban a király nagyon tekintélyes személy volt, aki uralkodott, gyakorolta a hatalmat. És ebben az országban, hogyha született egy fehér bőrű elefánt, mindjárt megértitek, hogy miért mondom el, született egy fehér bőrű elefánt, akkor azt istenségnek tartották. És a királynak volt egyedül joga ahhoz, hogy ezt az elefántot vegye, megvegye, vagy eladja. És senki ezt az elefántot nem bánthatta. Egyedül a király dönthetett arról, hogy ezt az elefántot megölik. Csak a királyhoz tartozhatott. Hogyha a király valakit tönkre akart tenni, akkor ajándékozott neki egy fehér elefántot. Mert az a személy, aki kapott a királytól egy fehér elefántot, az elefánttal nem végezhetett, el nem adhatta, viszont gondoskodnia kellett róla, mintha az az elefánt egy istenség lenne, a legjobbját adja neki. És a király idővel adott még egy fehér elefántot ennek az illetőnek, és utána adott még egy fehér elefántot. És eleinte ez a személy azt gondolott, hogy mennyire szeret engem ez a király, hát elhalmoz ajándékokkal, míg rá nem jött, hogy ezek az elefántok őt csődbe viszik. Az, amit ő kincsnek tartott, amit ő ajándéknak gondolt, mennyit minden jutott nekem, azt tette tönkre. A király nem szeret engem, utál engem, hagyja már abban, hogy ezt nekem adja ezeket az elefántokat. Mert ahogy jöttek ezek az ajándékok, egyre több gondja lett, egyre több költsége lett, és végül csődbe ment. Mit csináljak ennyi dologgal? Mit csináljak ennyi elefánttal? Amit az élete kincsének tartott, az vitte csődbe. Született egy érdekes kutatás, nem fogom most elmondani, csak a lényegét megemlítem, a lottó nyertesekről. Mert azt mutatta ki a kutatás, hogy az emberek többségét, ha nyer egy nagyobb pénzösszeget, akár lottón, akár vetélkedőben, hirtelen nagy pénzösszeget nyer, tönkreteszi az életét. És csődbe mennek. Előbb-utóbb semmi nem marad. Rövid idő alatt elfogy, és sokak ezek közül, az emberek közül öngyilkos lesz. Jézus azt mondta ebben a példázatban, hogy a világ gondjai, a gazdagság csábítása ki tudja ragadni az igét a szívünkből. Amikor egy ember azt mondja, hogy bárcsak meg gazdagodnék, bárcsak még az a dolgok megadatna nekem, de azok a dolgok, ami után sóvárgunk és megadatik nekünk, időt követel, energiát, figyelmet, és elvon azoktól a dolgoktól, amiket meg Jézus szeretne az életünkbe tenni. Eleinte áldásnak tűnnek, aztán kiderül, hogy egy fehér elefánt, amitől nem tudok megszabadulni. Észrevetted már, hogy a dolgok, amik az életünkben vannak, át tudnak fordulni. Már nem használati tárgyak, hanem azok használnak minket. Észrevetted már, hogy meg tudnak történni ilyenek? Hogy egy dolog már nem a miénk, hanem mi vagyunk azé. Az ural minket. Ezek a dolgok ki tudják lopni a szívünkből Isten igéjét. Meg kell locsolnom a kertet. El kell végeznem azt a tanfolyamot. Le kell fényeztetni az autómat. Be kell fejeznem azt a projektet. És sorolhatnám. És ezek szinte észrevétlenül elvonnak minket Isten igéjétől. És Jézus figyelmeztet. A dolgok rosszak? Dehogy is. A dolgok önmagukban nem rosszak, ha megmaradnak dolgok. Ha nyitott kézben tudjuk tartani őket. Ha nem azok irányítanak minket. De abban a pillanatban, amikor a dolgaink irányítanak minket, akkor nagyon veszélyes talajon járunk. Gyomok között. Ahogy mondja Jézus. A negyedik talaj az a jó föld. Amikor belehullott a mag ebbe a földbe, akkor sokszoros termést hoz, azt mondja Jézus, hogy valamelyik 100 annyit, valamennyi 60 annyit, valamelyik meg 30 annyit. Nem tudom, mennyire értesz a mezőgazdasághoz, én nem, utána kellett néznem. Amikor a mezőgazdász elveti a magot, akkor átlagosan az a mag 8-szoros termést hoz. Körülbelül egy elvetett mag után 8-szoros mennyiséget arathat. Átlagosan. De olyan érdekes, hogy Jézus azt mondja, hogy ha az ige egy jó szívbe kerül, egy puha szívbe, egy érzékeny szívbe kerül, akkor a 100-szoros, 60-szoros és 30-szoros termést hoz. Bőséges a termés, a jutalom. Mi ez a gyümölcs? Mi lehet az a gyümölcse, a termése Isten igéjének? Isten igéje 5 ilyet mond, ha akarod, írd le, és gondolkodj rajta. Nagyon érdekes ez az 5 dolog. Az első, ezt a Róma 6.22-ben olvassuk. Róma 6.22. Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek a gyümölcsét, a szent életet. Ez az első, amit itt megnézünk. Az ige megtermi a gyümölcsét az életünkben. Amikor elkezdjük olvasni Isten igéjét, amikor befogadjuk Isten igéjét, ez kiszorítja a bűnt. Hallottad már azt? D.L. Moody mondta, hogy ez a könyv távol tud tartani engem a bűntől. És a bűn távol tud tartani ettől a könyvtől. Az az ember, aki befogadja Isten igéjét, nyitott a szíve Isten igéjére, a bűn egyre kevésbé dominál annak az embernek az életében. És felnövekszik a megszentelt élet, ahogy mondja ez a Róma 6.22. Megtermi a gyümölcsét, a szent életet. A második dolog, a második gyümölcs a Róma 1.13-ban van. Azt mondja ott Pál, hogy bárcsak elmehetnék hozzátok Rómába, és az én munkám megteremnék közöttetek a gyümölcsét. Hogy megtérnek néhányan, hogy növekedtek az Úrban. Ez a gyümölcs, ha valaki befogadja Isten igéjét, az, hogy emberek életére tud hatni. Hogy embereket meg tud nyerni az Úrnak. A harmadik dolog a Galata 5.22, ahol az ige beszél a lélek gyümölcseiről. A lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Jó kis lista. Ha valaki befogadja Isten igéjét, és Isten igéje puha szívbe kerül, ez lesz a termés. Ezek a dolgok. A negyedik dolog, Kolossé 1.10. Azt mondja ott Isten igéje, hogy Isten igéjének az eredménye, hogy élhetünk az Úr tetszésére, és jót tehetünk másokkal. Ez egy jó gyümölcs az ember szívében. Nem olyan rég írtam nektek, hogy az egyik testvérünknek szüksége van egy biciklire. Biztos kaptátok az e-mailt a hírlevélben. Amúgy, ha nem vagy feliratkozva a hírlevélre, akkor tedd meg, itt kint van a lap. És egy héttel később egy testvérünk a gyülekezetből vásárolt egy biciklit a Zsoltinak. Elment a boltba, vett egy biciklit és odaadta neki. Gyönyörű gyümölcs az életben, nem? Gyönyörű gyümölcs egy embernek az életében, akiben Isten munkálkodik. Ötödik gyümölcs, amit megteremhet az életünk, Zsidó 13.15. Általa vigyük Isten elé a dicsőítés áldozatát, mindenkor, azaz vallást tévő szánk gyümölcsét. Mi ez a gyümölcs? A hálaadás és a dicsőítés. Egy ember, aki tele van Isten igéjével, az megtermi ezt a gyümölcsöt. Istennek annyira kedves, amikor hálás a szívünk, és dicsőítjük őt. Ez lehet a jó gyümölcs. És én nem tudom, hogy mennyire engedett közel magadhoz az utóbbi időben Isten igéjét. De érdemes lenne újra közel vonni, mert ahova az ige bemegy, ott ezek a gyümölcsök jönnek ki. Aki hallja Isten igéjét, és jó földbe hull, ott 100-szoros termést hoz. Most gondold el, hogy mennyi időt töltünk Isten igéjével. Ha az napi 10 perc, az a 10 percből lehet 100-szoros gyümölcs. Nem a mennyiségen múlik, nem a 10 percen múlik, de gondold el, hogy milyen termékeny ez a mag, ami bekerül a szívünkbe. Én nem azt gondolom, hogy a talajon múlik csak, fú, én olyan puha szívű vagyok, hanem egyszerűen Isten igéje élő és ható. És csak annyi a dolgunk, hogy beengedjük. És bum! Ott történnek dolgok. Elkezdenek gyümölcsök jönni, hogy hú, hát ezek honnan jött. Ez Isten igéjének az eredménye. Mit mondtam az előbb? Hú, ahol, amivel telve van a szív, azt szólja a száj. Ha Isten igéje ment be, hopp, azt fog kijönni. Folytatja Jézus a példázatot. Nézd, mond egy másikat. Ugyanígy a magvető példázata kapcsán. 24. vers. Más példázatot is mondott nekik, hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe. De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a zöldvetés szárba szökött, és már magot hozott, megmutatkozott a konkoly is. A szolgák ekkor oda mentek a gazdához, és azt kérdezték tőle, uram, ugye jó magot vetettél a földedbe, hogyan van akkor benne a konkoly? Ellenség tette ezt, felelte nekik. A szolgák erre megkérdezték, akarod-e, hogy kimenjünk és összeszedjük a konkolyt? Ő azonban így válaszolt, nem. Mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és az aratás idején megmondom az aratóknak, szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe, és égessétek el. A búzát pedig takarítsátok be csűrönbe. Jézus mond egy másik példázatot is, ez a búza és a konkoly példázata. Továbbra is magvetés a téma. Azt mondja az ige itt, hogy van egy magvető, aki jó magot vet. És van egy ellensége, aki eljön az éjszaka folyamán, és beveti a jó mag közé a konkolyt, a gyomokat. Ez az egész nem derül ki addig, míg nem kezd növekedni a vetés. És nem tudom, mennyire tudod, ismered ezt a konkolyt, úgy is nevezik Magyarországon, hogy aratási gyom, mert megszólalásig hasonlít a búzára, amikor még elkezdenek hajtani. Ugyanúgy néz ki a virága, ugyanúgy néz ki a formája, és akkor derül ki, hogy ez nem búza, amikor már elkezd teremni. Mert a konkoly nem terem semmit. És pont ebben okozza a legnagyobb kárt, hogy elfoglalja a helyet a búzától. Elfoglalja a helyet a termő növénytől. Nem kap fényt, nem kap tápanyagot, és ezzel okoz kárt. És azt mondja itt a szolgák azt mondják a gazdának, hogy ne menjünk el és gyomláljuk ki, hogy kihúzzuk a konkolyt a búza közül. És mire a válasz? Figyelj! Azt mondja a gazda, hogy nem igazán lenne jó, ha bemennétek, mert nem nehéz megkülönböztetni a kettőt. Ha bemennétek, lehet, hogy a jó búzából is kiszaggatnátok. Várjuk meg, amíg felnő, amíg eljön az aratás, learatják a búzát, a táblát, és akkor vegyék ki a konkolyt. Akkor félreteszik, elégetik, a búzát pedig betakarítják. Ennek a példázatnak a magyarázata később jön a fejezetben, azt majd jövő héten fogjuk megnézni, nem most, menjünk tovább. Azt mondja itt az ige, továbbra is szól Jézus Isten országáról. Más példázatot is mondott nekik, folytatja a példázatokat. Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet fog az ember és elvet a szántóföldjébe. Ez kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb lesz minden veteménynél. És fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, fészket raknak ágai között. Jézus továbbra is beszél Isten országáról, és azt mondja, hogy Isten országa hasonló a mustármaghoz. Továbbra is a magvetésről van szó. Eddig beszélt ugye a talajokról, beszélt, hogy konkoly kerül a jó mag közé, és most azt mondja, hogy olyan Isten országa, mint egy mustármag. A mustármag egy pici mag, nem a legkisebb a világon, egy pici mag. És azt mondja itt róla Jézus, hogy fel tud nőni egy nagy növényé. Sőt, ez felnő egy fává, aminek az ágai között madarak fészkelnek. Az a furcsa ezzel, hogy eleinte úgy tűnhet, hát, hogy ez tök jó, nem? Hát Isten országa így nagyon megnő. Hát ez tök jó, hogy így ennyire nagy lesz, nem? Én nem tudom, mennyire ismered ezt a mustárnövényt, de fa nem lesz belőle. Se akkor nem volt ilyen, se most nincs ilyen. Nincs rá példa, hogy egy mustármagból ekkora növény lenne. Fává nem nő, hogy madarak fészkeljenek benne. Akkor miről beszél Jézus? Arról, hogy Isten országa egy kicsi mustármagból indul. És gyönyörűen elkezd növekedni, de utána valami abnormálisan nagy lesz belőle. Valami eldeformálódottan nagy lesz belőle. Hasonló a mennyek országa egy mustármaghoz, ami elindul és lelki növekedésben van, majd valami olyan lesz belőle, ami nem normális. És égi madarak jönnek és fészkelnek benne. Tudod, hogy az igében az égi madarak mindig a gonoszt jelképezik? Isten országa felnövekszik valami olyanná, aminek Isten nem szánta. Majdnem minden mozgalom átmegy ezen. Ha elég időt kap, hogy lelkileg elindul, Isten valami jó munkát kezd, és utána elkezd növekedni, és olyanná válik, aminek Isten nem szánta. Elkezd beindulni a bürokrácia benne. Elkezdődik az intézményesedés. Elkezdenek kialakulni a rendszerek, és már nem egy spontán munkája az a léleknek, hanem egy rendszer. Már túl nagy ahhoz, hogy spontán legyen. A lélek egyszerű munkája. A Golgota egy elég fiatal mozgalom. De nem ámítom magam azzal, hogy a Golgota nincs kitéve ennek a veszélynek. És az az imám, hogy a mi gyülekezetünk és a Golgota mozgalom ne váljon valami olyanná, aminek Isten nem szánta, hanem tudjunk egyszerűek maradni. Abban maradni, amiben Isten elkezdte ezt a munkát, hogy a lélek munkálkodik közöttünk, hogy Isten használ egyszerű embereket, akit betölt a lelkével, és szerelmesek Jézusba. Ez Isten munkája közöttünk. Ezzel akarja megérinteni a világot. Így kezdődött az Abcselben is. Egyszerű halászembereket, aki puf, betöltött a lélek, kimentek és elkezdtek beszélni Jézusról. Nem volt diplomájuk belőle. Nem végeztek 3 teológiát, hogy tudják görögül, héberül, latinul, oda-vissza mind, hanem Isten lelke használta őket. Ezzel nincs semmi baj, hogy valakinek 3 diplomája van, félre ne érts. De amikor ez lép annak a helyére, hogy Isten lelkére támaszkodunk, amikor függünk Jézustól, ennek a helyére tud lépni az, hogy van egy intézményünk, van egy rendszerünk, mi mindig így szoktuk csinálni, akkor kihúny a vitalitás, kihúny az élet abból a mozgalomból. Akkor megmarad a rendszer, csak épp a lényeg nincs benne. Isten ország olyan, mint egy mustármag, ami úgy meg tud növekedni, hogy ezzé válik, hogy még az ellenség is helyet kap benne. Madarak fészkelnek ott. Én tudom, hogy ez szólhat egy egyházról, szólhat egy mozgalomról, de szólhat hozzánk is. Milyen a hívő életünk? Elsősorban azoknak lehet odafigyelni valója itt, akik már akár több mint egy éve keresztények. De nem feltétlenül csak rájuk. Könnyen tud válni a kereszténységünk egy rendszerré. Szokásokká. Hogy hát ez, én ezt így szoktam csinálni, én így szoktam, ekkor szoktam Bibliát olvasni, és ilyen keretei vannak. És abban úgy érezzük, hogy ez az én kereszténységem. Ezt csinálja Isten, és azon túl már nem. Így jól meg vagyunk egymással. Heti 2-szer járok gyülibe, szoktam imádkozni, és még adomány is van. Így pont jó. És az egész egy rendszerré válik. Én nem tudom, hogy a tied ilyen-e. De néha egyszerűen Isten előtt azt kell mondani, hogy elkezdhetnénk újra. Betöltenél újra a lelkeddel. Megírnád újra a forgatókönyvet. Támaszkodhatnék újra rád. Amikor az elején voltunk, akkor még nem tudtam az igédet, és úgy olvastam, hogy még sose olvastam. Most meg úgy, hogy erről már tanítást is hallottam, meg már a bajtán is erről volt szó. Lehetne újra, hogy az igéd eltalálja a szívemet? Lehetne, hogy az igéd újra belemetsz a szívembe? Mert akkor termünk gyümölcsöt, amikor Isten így tud munkálkodni bennünk. És így folytatja Jézus, más példázatot is mondott nekik, hasonló a mennyek országa a kovászhoz, amelyet fog az asszony, belekever 3 mérce lisztbe, míg végül az egész megkel. A kovász 98-szor szerepel a Bibliában, és mindannyiszor a gonoszság képe. Mert itt is azt gondolhatnánk, hogy hú, ez tök frankó, belekeverik a kovászt a tésztába, és így megnő. Nem? Biztos, ha valaki már csinált ilyet, lát, hogy hát fele volt ennek, most mennyi lett, hát ez tök jó. Legközelebb 2-szer annyi kovászt teszek vele. Nem, de igazából nem lesz több. Nem? Tehát ha ráteszed a mérleg, rájössz, hogy egy grammal nem lett több az a tészta, csak tele lett levegővel. És azt mondja az ige a kovászról, hogy ez ilyen felfuvalkodottság. A gonoszság bekerül valahová, az egy látszat dolgot eredményez. Pál apostol írja a korintusbelieknek, ahol volt egy paráznaság a gyülekezetben, és a gyülekezet nem bánt el vele. Azt mondja, hogy takarítsátok ki ezt a kovászt magatok közül, mert nem tudjátok, hogy egy kis kovász az egész tésztát meg tudja keleszteni? Legyetek kovásztalanok! Legyetek, takarítsátok ki ezt a testiességet magatok közül, mondja ott az ige. Jézus is figyelmeztet, hogy óvakodjatok a farizeusok kovászától, ami a képmutatás. Óvakodjatok a szaduceusok kovászától, ami a szabadosság. Óvakodjatok Heródes kovászától, ami a testiesség. Látjátok, hogy figyelmeztet Jézus minket, hogy lehet egy külső romlás az Isten országában számunkra, és lehet egy belső romlás. A külső romlás ez a rendszer, amikor kihúny belőle az lélek munkája. A belső romlás az, amikor bűn horgonyoz az életünkben. Amikor valami másra vágyunk, amellett, hogy csak Isten legyen elég. Lehet például ez egy idegen tanítás. Volt már, hogy neked ilyen emberek jöttek, akik idegen tanítást hoztak, és mondták, hogy jó, itt a Golgotában Isten igét tanulmányozzátok, de neked igazából erre, ezekre a könyvekre van szükséged, ezekre a tanításokra. Az a Gémes Tamás, hát tudunk valami jobbat. Itt van Mormon, itt a Mormon könyve. Olvasd ezt. Vagy a Jehovák, olvasd az Őrtorony társulat kiadványait. Az az igazi lelkiség. Ti csak az igétől, nem. Valami más, nem elég az Isten igéje, mondják. És ez tud egy ilyen romlást hozni, amikor elhagyjuk ezt az egyszerű üzenetet. Ne engedd ki a kezedből Isten igéjét, és ne engedd, hogy valaki elhitesse veled, hogy Isten igéje nem elég. Nagyon jó, hogyha hozzáolvasol könyveket, de Isten igéje önmagában elég. Így csapta be az ördög Évát is. Amikor ott volt a kertben, és azt mondta, hogy mit is engedett neked Isten, hogy minden fát nem, erről nem ehetsz, erről a fáról. Tudod, miért nem ehetsz? Mert ha erről leszel, akkor olyan leszel, mint Isten. Éva, szeretnél lelki lenni? Szeretnéd igazán lelki lenni? Hát, tudod, milyen Ádám, ő olyan csak férfi. De Éva, szeretnél te lelki lenni? Na, akkor egyél erről a fáról. És Éva fogta, és finom adott a férjének is, és nem az lett, mint amit az ördög mondott. De az egész nem abból indult, hogy a kocsmába csámította Évát. Vagy hogy, dere, Éva, itt van drog használt, hanem az, hogy ha lelkibb szeretnél lenni. Itt volt a becsapás. Nem elég, amit Isten ad, próbáld ki, amit ön eltiltott. És az asszony evett. És olyan érdekes, hogy itt is azt mondja az ige, hogy fogott egy asszony a kovászt, és belekeverte 3 mérce lisztbe. Nem véletlen, és a hölgyek, ne sértődjetek meg, nem pikkelek rátok, de nem véletlen, hogy az ige azt mondja, az Timóteusi levélben, Pál mondja ezt, hogy az asszony ne tanítson a gyülekezetben. Ez a szolgálat a férfiakra bízatott. Ez nem véletlen. Mert azt mondja utána Péter, hogy ahogy az asszony megtévesztetett a sátántól, ez az ő gyenge pontja. Általában mondva, a nőknek nagyobb a lelki éhségük, mint a férfiaknak. És ez tök jó. Ez a jó oldala. Érzékenyebbek a lelki dolgokra. Szuper. De ezzel a fajta érzékenységgel jár egy negatív oldal, hogy könnyebben megtéveszthetők. Éhesek Isten dolgaira, de nem állnak olyan szilárdan. És ezért mondja Pál, hogy a férfiak legyenek a tanításnál, hogy az szilárd legyen. Mert ők nem nyitottak annyira az idegen tanításokra. Azért elég gáz lenne, hogyha a gyülekezetben csak nők járnának, nem? Aggódom is az ifi miatt, majd Norbival beszélek, mert egyre nagyobb a lányarány. Túl jó képű a Norbi, és jönnek a lányok. Ez csak vicc. De milyen gáz lenne, ha csak férfiak járnának a gyülekezetbe, gondoljátok el. Nagyon szilárdak lennénk, de állati unalmasak. Szükségünk van arra, hogy járjanak férfiak és nők. Jelen legyen a nőknek az érzékenysége, és ott legyen a férfiak szilárd ismerete. Hogyha valaki ebben ezt szeretné jól megtapasztalni, menjen el a keddi alkalmakra, mert ott lehet beszélgetni Istenről. A nők el tudják mondani, hogy hozzájuk mit szól az ige, a férfiak ugyanígy, és gyönyörűen megvalósul. Menjetek kedden. De még egy gondolat, aztán tovább megyünk, mert most nagyon elkalandoztunk. Ha megnézed a szektákat, hogy kik alapították a szektákat, a többségük nő, akik arra vágytak, hogy lelkibbek legyenek, de megtévesztettek lettek. Érdekes, nem? Nem tudom, hogy kerültünk ide. A 34. versben Jézus ezt mondja, és nem vesszük végig a fejezetet, de most mit fogok én kapni a lányoktól? Írjatok e-mailt, jó? Nem most mondd el, mert elkeseredek. Mindezt példázatokban mondta el Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül semmit nem mondott nekik. Látjátok, hogy hogyan kezd el változtatni Jézus a tanításán? Hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a proféták által. Példázatokra nyitom meg a számat, és a világ kezdete óta rejtett dolgokat jelentek ki. Nem megyünk tovább, de viszont pár kérdést szeretnék feltenni annak kapcsán, amit hallottunk. Melyik talajra hasonlít a te szíved leginkább, a 4 közül, amit említettem? Melyik jellemző ez téged? És ezt nem bántásból mondom, nem azért mondom, hogy Tamás, kényelmetlenül érzem magam, hanem azért teszem föl ezt a kérdést, hogy őszintén szembenéz vele. Hogy melyik a te szíved a 4 közül? Hogy kihullik-e az ige a szívedből gyorsan, amikor innen elmész? Vagy amikor olvasod Isten igéjét? Hogy a dolgok, amiben vagy, a világ dolgai, ki vonják-e belőled Isten igéjét? Megfojtják-e belőled azt, amit Isten tesz? Hogy puha-e a szíved, vagy inkább kemény? Én azt gondolom, hogyha az a következtetésed, hogy hát igen, kemény a szívem, akkor nem kell rosszul érezned magad miatt, hanem hogy azt teheted, hogy kiáltasz Istenhez, hogy Uram, én látom a szívemnek a keménységét. Kérlek, puhítsd meg. Szánsd fel a szívemet újra, hogy puha legyen a szívem, amikor odahull a mag. Mehetsz alázattal Isten elé, hogy Uram, én nem vagyok olyan jó talaj, mint voltam. Azt mondja a Hozseás könyve, a 10. fejezet, hogy szántsatok föl új szántóföldet az Úrnak. Ezt mondja a Jeremiás 4 is, hogy az a föld, ami megkeményedett, mit kell veled csinálni, hogy felpuhuljon? Föl kell szántani. Hogy szántják fel a földet? Ekével. Az a kés, amit húz a traktor, mélyen belevág a kemény földbe, és felfordítja, feje tetejére állítja. Ezt tudja csinálni Isten igéje. Ha kemény a szíved, kérd Istent, Uram, medd bele a szívembe újra Isten igéjével, puhítsd meg a szívemet. Én szeretnék újra jó talaj lenni számodra, hogy teremjek gyümölcsöt. Ilyenkor jön be az, magamat kaptam ezen a csapdám, hogy miközben halljuk ezt az üzenetet, teljesen kemény tud lenni a szívünk, milyennek a jele, elmondom. Hú, ezt az üzenetet mennyire kéne hallani a XY-nak. Hogy hú, ha a férje, azt remélem a férjem most hallja. Vagy valami, hú, az ott elől, tudom, neki ezt hallania kell. És ez mutatja, hogy kemény a szívünk. És amikor tanulmányoztam az igét, eszembe jutott, hogy fú, remélem ő ott lesz, mert ezt annyira hallania kéne. És közben az én szívem ilyen. A helyes reakció erre az, hogy azt mondom, hogy Uram, ha őszinte vagyok, látom, hogy ez az üzenet nekem szól. Volt már olyan idő, hogy a szívem puhá volt. Volt már olyan idő, hogy az én szívem több gyümölcsöt termett neked. Elhagytam az első szeretetemet. És azt mondja az ige, amikor, hogyha így érzed magad, hogy emlékezz vissza, hogy honnan estél ki. Térj meg! És tedd azokat a cselekedeteit, amit korábban. Mi szeretném kérdezni tőled, hogyha így érzed magad, hogy így megkeményedett a szíved, és nem vagy már az a puha föld Jézusnak, mi voltál, akkor hol van neked az a hely, ahova hív vissza az ige? Hogy térj meg, és menj vissza arra a helyre, azokhoz a cselekedetekhez, ahol korábban jártál. Emlékszel, amikor még minden reggel csendes időztél? Amikor magaddal vitted a Bibliát, hogyha lesz 5 perced valahol a nap során, akkor elő tud venni és olvasni. Nekem ezek a dolgok jutottak eszembe. Ma, amikor elindulok otthonról, nem a Bibliámat keresem, hanem a mobiltelefonomat, hogy hú, ha nincs nálam, akkor mintha mesztelen lennék, de jó, ég vége a világnak. Pár éve nem volt még mobiltelefonom, akkor még a Bibliámmal mentem így. Jaj, a Biblia, azt otthon ne hagyjam, mert azt olvasni szeretném. És azt mondja a Jelenések könyve azokról, akik így elhagyták az első szeretetüket, hogy ezekre a dolgokra nézzenek vissza, és kezdjék el újra tenni. Amikor a házasságunk elején még olvastuk a Bibliát a feleségünkkel, és vele imádkoztunk minden nap. Kezd el újra. Tedd újra. És az az ígéret, hogy gyümölcsöt fog teremni az életed. 30-szorost. 60-szorost. 100-szorost. Amikor igen verseket memorizáltál, vagy mit tudom én, mi volt az neked, ami kezdetben volt, ami tűzbe hozta a szívedet. Ha Uram, bármit, csak téged kapjalak. És azt mondja az ige, hogy menj vissza azokhoz a dolgokhoz, és a szíved újra lángra fog gyúlni. Újra puha lesz a szíved. Mennyi atyám, mi szeretnénk érteni a te dolgaidat. Uram, mi szeretnénk puha szívűek lenni. Szeretnénk az a negyedik talaj lenni, az a jó talaj neked, Uram. Nem égi madarak otthona, Uram, nem holmi gonoszság helye, hanem szeretnénk olyan gyümölcsfa lenni, ami roskadozik a termés alatt, ami dicsőséget szerez, ami mennyei atyánknak. És Uram, ahogy az éhező világ látja az életünket, hadd sóvárogjanak arra az életre, ami nekünk van. Látva, hogy tele van az életünk gyümölcsel, hogy termést hozunk. Uram, az az imám, hogy ne legyen kemény a szívünk, hanem tudjunk eléd menni, és megvallani azt, hogy nem stimmelünk. Engedni, hogy az ige belénk vágjon újra mélyen. Uram, az az imám, hogy hadd maradjunk egyszerűek. És Uram, köszönöm azt a munkát, amit végzel itt Vácon. Imádkozom, hogy a mi gyülekezetünk, meg a többi gyülekezet is, hadd maradjon egyszerű. Hadd maradjon abban, amiben elindult. Hadd maradjon a lélek spontán munkája. Ez a te gyülekezeted, Jézus. És nem szeretnénk egy rendszer lenni, egy intézmény. Egy papíron bejegyzett egyház. Csak. Mi szeretnénk a tiéd lenni. A te néped. Egy puha talaj. Egy gyümölcstermő talaj. Amiben te megdicsülsz. Uram, szeretnénk radikálisak lenni újra. Égő szívűek. Nem szeretnénk, ha idegen tanítás megtévesztene minket. Hogyha törvényeskedni kezdenénk. Vagy szabadosságban járnánk, vagy testiességben. Uram, takarítsd ki belőlünk ezt a kovászt, kérlek. Mi szeretnénk a te kegyelmedben megújulni. Erősödni a te igédben. Engedni, hogy munkálkodj bennünk. És úgy szeretnénk növekedni, ami nem abnormális. Mi úgy szeretnénk növekedni, ahogy azt te szánod nekünk. Egyenként is. De gyülekezetként is. Hogy úgy növekedhessünk, amiben te megdicsülsz. Urunk, köszönjük ezt a tanítást, és Uram, az az imánk, hogy ahogy olvassuk a te példázataidat, az szíven találjon minket, és vigyen mélyebbre a te igazságaidban. Imádkozom minden tesómért és magamért is, hogy az igéd az eleven legyen a szívünkben, eleven legyen a szánkban. Éges ki belőlünk, ami nem odavaló, Uram. Ha van bennünk a világ gondjaiból, a gazdagság csábításából, kérjük, Uram, most ki belőlünk. Hogyha sziklás a szívünk, ha csak érzelmileg kavar föl a te igéd, kérlek, Uram, változtass meg. Szeretnénk odaadni magunkat neked, hogy szántsd fel a szívünket újra. És azt mondja Hozsiás könyve, hogy ha igazságot vettek, akkor újra termést hoztok. Rátok fogja hulladni az Isten az igazság esőjét. Ó, mennyire vágyunk erre, Uram. Köszönöm, hogy szóltál hozzánk, Uram. És mi nem szeretnénk elfelejteni azt. Szeretnénk hallani, ahogy mondod is, hogy akinek van füle, hallja. Szeretnénk a szívünket hallani. Köszönjük, hogy az igéd az ugyanaz, mint volt. Arra nem kell frissítés. A mag jó. Imádkozunk egy jó talajú szívért is. A mi részünkről. Munkálkodj bennünk, Jézus, és legyen tiéd a dicsőség. Jézus nevében kértük. Amen.